Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk a 36. Zsoltárból. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Isten félelem. Sőt, azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél. Nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában. Nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér. Hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek. Ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Duslakodnak házad bőségében. Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bújdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni. A zsoltáros imádság után a saját szavainkkal imádkozzunk. Áldunk, édesatyánk, hogy hozzád jöhetünk, hogyan belépünk ebbe a templomba, olyan jó megnyugodni, hátrahagyni a gondolatainkat, a gondjainkat, olyan jó olyan testvérekkel találkozni, akik örömmel üdvözölnek, akik megölelnek, akik szeretettel látnak. Köszönjük, hogy mintha kicsit ilyen menedékházként bemenekülhetünk a te jelenlétedbe. Olyan kontrasztok között élünk, édesatyánk. Annyira köszönjük most ezt a gyönyörű, szép tavaszi az őszi napsütést, olyan, mintha még mindig jó idő lenne, és köszönjük azt, hogy a te kegyelmed is így ragyog ránk, abban a világban, ami annyira sötét, olyan sok terhet ró ránk, olyan mérhetetlen súlyokkal jönnek a gonoszságok szembe. Annyira köszönjük, Urunk, hogy miközben bekapcsolva a híreket halljuk a sok-sok rossz hírt, a sok negatív szenzációt, köszönjük, hogy a te meleg napsugaradban megmelegedhetünk. Miközben olyan nagyon nagy erők és hatalmak között sínylődünk, vagy sodródunk, köszönjük, hogy a legnagyobb hatalom az a te kezedben van, és hogy mi bármit látunk, bármit érzünk magunk körül, hihetjük, hogy te ezeknek is ura vagy. Így hozzuk most eléd a sorsunkat, a gondjainkat. Kérünk, Urunk, hogy minden ellenségünket, minden nyomorgatónkat te kezeld, ahogyan őnekik szükségük van rá. Kérünk, hogy a mi bűneinket, amikor mi teszünk rosszat, és mi cselekszünk gonoszságokat, azt is te kezeld a te kegyelmed szerint. Azért jöttünk most eléd, Urunk, hogy mi is meg tudjunk bocsátani, mi is el tudjunk engedni, és mi is tudjunk bocsánatot kérni tőled. Kérünk, hogy az egész Isten tiszteleten erre ébrezgess minket, és majd az úrvacsorával is. Segíts, hogy a lelkünk most megnyíljon, a fülünk, a szívünk befogadjon téged. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy szólj hozzánk, biztos, incs és buzdíts minket, ahogyan szükségünk van rá. Az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Édesatyánk, itt az idő, hogy dicsérjünk téged, itt az idő, hogy a kapunkat kitárjuk neked. Így szeretnénk most eléd állni, és kérjük a te szent lelked jelenlétét, hogy töltsél be bennünket. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, ahogy most a Jelenések könyvének a 3. fejezetéből olvasom, a 14. verssel kezdődő szakaszt, fejezet végéig. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Foglaljunk helyet. Aki hétről hétre szokott jönni az Isten tiszteletre, már valószínűleg tudja, hogy egy sorozatban vagyunk, és a sorozat kapcsán azokat a kérdéseket vizsgáljuk, hogy a mi erőtlenségeink, gyengeségeink, betegségeink hogyan vannak ott az Isten előtt. Hogyan tudjuk az Istennek átadni. És hogyha Isten az ő gyógyító jelenlétével közel jön hozzánk, akkor az mit jelent? Hogyan tud a mi erőtlenségeinken, betegségeinken könyörülni? Mi a szerepe mindebben? Az imádságnak, az Isten előtt levő csendben. Mivel egy ilyen sorozatban vagyunk, talán némi magyarázatra szorul, miért pont ezt az igét olvastam fel. Megmondom őszintén, hogy nem akartam ezt az igét felolvasni. Nem erről szerettem volna beszélni, de amikor próbáltam Istentől elkérni, hogy mi legyen a mai délelőttnek az igéje, akkor valahogy mégsem tudtam szabadulni tőle. Valahogy újra és újra elém került, egyik vagy másik gondolatával, de újra az előtérbe került. És akkor elkezdtem egy kicsit más szemmel nézni, hogy lehet, hogy ennek a dörgedelmesnek tűnő, vagy ítélettel telinek tűnő igének mégiscsak van a mi témánkkal kapcsolatban valami mostanra elkészített üzenete. És hát végül is az, hogy ezt az igét hoztam, ez már mutatja, hogy hiszem, hogy van. Minden esetre szeretném előre bocsátani, hogy semmiféle ítéletet, dörgedelmet nem szeretnék itt kiabálni a szószékről. De mégis azt gondolom, hogy ez a levél rámutat olyan bizonyos szükségletekre, amelyek mindenképpen fontosak az említésre és végiggondolásra, megimádkozásra az Istentől való gyógyulás érdekében. A témában való érintettségünk azt gondolom, hogy vitathatatlan. Amikor 30 éves lettem, akkor adtam igazat a sogoromnak, aki jó néhány évvel idősebb nálam is, azt mondta, hogy na majd figyeld meg, ha 30 éves leszel. Most nem idézem szó szerint, hogy mit mondod, milyen változásokat fogok tapasztalni, de hogy azt mondja, hogy észreveszed, hogy kezd tönkre menni a tested. És hát na, ezen már túl vagyok, és észrevettem. És talán többen mosolyognak, hogy persze, ennyi idősen mit tud ez az ember arról, hogy milyen, amikor kezd tönkre menni az embernek a teste. Hát már ennyi idősen is látok dolgokat. Nem csak én látok, hanem a családom is látja, meg többen látják. És aztán utána, ahogy telik múlik az idő, hát haladunk előre. És az igazság, hogy egy olyan világban élünk, ahol a bűneset óta ez a rend, hogy minden romlik, málik, oszlik. És bizony egy olyan testben élünk, amit tudjuk, hogy előbb-utóbb majd le kell vetnünk. És elengedhetetlen, hogy nézzük ennek a romlását. Mondom ezt most úgy, hogy itt állok viszonylag egészségesen, viszonylag körülményekhez képest erősen, és mégis azt gondolom, hogy érint bennünket a kérdés. De hogyha körbenézzünk a sorok között, akkor láthatjuk, hogy vannak üres helyek. És ez azt jelenti, hogy valaki nem csak kezdi érezni, hogy ez a test ez romlandó, hanem nagyon-nagyon keményen küzd vele, és birkózik vele. És szembe kell nézni a veszteségekkel, szembe kell nézni a kézből kicsúszó dolgokkal, mi mindent kell elengedni az élet során, míg végül mindannyiunknak ez az útja, hogy itt is hagyjuk ezt az életet majd. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az Isten gyógyító jelenléte itt legyen közöttünk. Az Isten jelenléte nélkül sír az életünk. Akármerre nézünk, mindenhol csak a szükséget látjuk. Kiáltó szükséget. Semmi nem maradandó. Hiába megyünk orvoshoz, hiába kapkodunk gyógyszereket, vitaminokat. Tudjuk azt, hogy mindennek csak valami ideiglenes hatása lehet. Kiáltó szükség van körülöttünk és bennünk mindenhol. Nagyon nagy szükségünk van ezen a mai délelőttön is, tehát arra, hogy Isten az ő szent lelkével, az ő jelenlétevel itt legyen, és valami olyan dologgal vigasztaljon bennünket, ami túlmutat a C-vitaminnak a hatásán. És amikor érezzük ezt a szükségletet, akkor olvasunk egy levelet a Jelenések könyvéből, ahol egész furcsa kifejezések vannak, kivetlek téged a számból, kiköplek, bárcsak megtérnél, mi köze ennek az egésznek a mi betegségeinkhez és az Istentől remélt gyógyuláshoz. Ahhoz, hogy ezt közelebbről lássuk, néhány dolgot meg kell néznünk a levéllel, meg annak az üzenetével, tartalmával kapcsolatban is. A Jelenések könyvében 7 levelet olvasunk, mindegyik egy-egy akkori kis-ázsiai gyülekezetnek lett címezve. János, ő tulajdonképpen az írnok, aki leírja mindezt, de maga a feltámadott Úr Jézus üzeni mindezeket a dolgokat. Ez a levél éppen Laodiceának szól. Laodicea egy olyan város, amely egy nagy gazdagságnak, prosperitásnak örvendő település volt abban az időben, Kis-Ázsiában. A város telepítésénél gazdasági szempontok játszották a főszerepet. Úgy építették, hogy forgalmas utaknak a találkozására települtek. 3 forgalmas kereskedelmi út találkozott, és a városatyák azt látták, hogy itt muszáj egy várost építeni. Itt van a gazdagságnak a kulcsa. És a terveik bejöttek. Valóban fölépült a város, és nagyon-nagyon virágzó volt a kereskedelem, virágzó volt a helyi ipar is. Ugye a különböző áruszállító karavánok találkoztak, itt lehetett portékát cserélni, ezt persze mindig a város le tudta fölözni, nagyon jól élt belőle, de voltak saját termékeik is, saját specialitásaik. A ruhaipar nagyon fejlett volt, nagyon, nagyon sokan foglalkoztak vele, és tényleg nagy hasznot hozott. Emellett pedig a gyógyszeripar is fejlett volt, messzeföldről híres volt az a különböző szembetegségekre alkalmas kenőcs, amit Laodiceában készítettek. És persze, amikor jöttek a kereskedők, akkor nem csak az általuk hozott termékeket lehetett kicserélni, hanem a saját termékeket is piacra dobni, és tényleg óriási gazdagság halmozódott fel ebben a városban. Most azt mondanák, hogy csupa milliómosok laktak ott, és tényleg a város nagyon jó módú volt, látszott ez a megjelenésén is, és látszott az embereknek a mentalitásán is, az emberek viselkedésén, a tartásán, hogy hogyan közlekednek az emberek az utcán, hogy mit gondolnak magukról, hogyan számolnak saját magukkal. Nagyon beszédes az, hogy az ő büszkeségüket jellemzi, hogy egyszer egy nagy földrengés pusztított a városban. A városnak egy jó nagy része romba dőlt. És akkor persze az állam segített volna az újjáépítésben, de Laodicea azt mondta, hogy nekünk ne segítsen az állam. Mi el tudjuk látni magunkat. Mi gazdagok vagyunk, mi nagyok vagyunk, erősek vagyunk. Nem gond nekünk újjáépíteni a saját városunkat, nem szorulunk rá másnak a segítségére. Ez volt tehát a városnak a jellemzője, és úgy tűnik Jézusnak a gyülekezetnek címzett leveléből, hogy ebből a mentalitásból azért elég sok minden ragadt a városban élő gyülekezetre is. Voltak ott tanítványok, Jézus Krisztus ismerői, tanítványai, követői, akik hívő emberek voltak, de mégis ez a fajta lelki gazdagság, vagy a gazdagság érzés, a büszkeség jellemző volt ő rájuk is. Valószínűleg valami ilyesmi szemmel nézhettek magukra, hogy hát mi jó gyülekezet vagyunk, mi nagy gyülekezet vagyunk, mi szaporodunk, erősek vagyunk, tudjuk hordozni egymást, nincsen közöttünk szegény, nincsen elesett, mindenkinek a szükségleteit be tudjuk tölteni. És ez a gyülekezet miközben lehet, hogy egy jó gyülekezetnek indult, miközben meg volt győződve róla egy jó gyülekezet, el is indult a romlásnak az útján. Hadd húzzak egy szállat rögtön magunkhoz, hogy mi is egy gyülekezetben vagyunk, egy jó nevű gyülekezetben vagyunk itt Káposztásmegyeren. Már a templom is kívülről is sugallja ezt, hogy hát ide érdemes bekukkantani, jönnek is sokan megnézni, hogy vajon belülről hogy nézhet ki, nem szokványos. Mikor belép az ember, akkor is sok minden jel utal arra, hogy nem szokványos. Sokan dicsérik, hogy jó ide bejönni, meg könnyű megmaradni is. Kedvesen invitáltak, megszólítottak, maradtam. És ugye az egyházunkban is van egy jó híre a gyülekezetünknek. Hadd mondjam rögtön azt, hogy hála érte Istennek. Ennek nagyon örülünk. Csak óvakodjunk attól, hogy nehogy megrekedjünk itt, hogy mi egy jó gyülekezet vagyunk, mi egy nagy, növekedő, reményteljes gyülekezet vagyunk. Hanem mindig nézzünk Jézusra, ne magunkra. Hálát adhatunk azokért a sikerekért, vagy azokért a győzelmekért, amik mögöttünk vannak, de soha nem maradjunk meg az ünneplésnél. Igen, mi egy jó gyülekezet vagyunk. Laodiceában valószínűleg ez történt. És látjuk azt, hogy a folytatás az már nem volt olyan jó. Ami a nehézsége ennek a gyülekezetnek, az az, hogy amikor a város települt, akkor hát szinte kizárólag a gazdasági szempontokat vették figyelembe. És mivel látszott, hogy itt lesz pénz, mindig lesz pénz, és már a befektetőknek is volt pénzük, úgy gondoltak, hogy bizonyos alapvető szükségleteket egyszerűen pénzzel fognak majd megoldani. Nagyon jó volt a gazdasági stratégia szempontjából az elhelyezkedés, nagyon rossz volt például ilyen alapvető szükségletek szempontjából, hogy víz nem volt. Nincsen víz. Márpedig ezt tudjuk, hogy egy város településénél egy nagyon fontos dolog, de a laodiceaiak azt mondták, hogy nem baj, nekünk van erőnk vizet szerezni. És kiépítették a vízvezetéket. Két település van 10-10 kilométerre Laodiceától, Kolossé és Hierapolis, 10-10 kilométerre van mind a kettő, és az egyik közülük, Kolossé, ott nagyon jó ivóvízforrások voltak, bővízű, kellemes, illatos, finom víz folytott, hűvös, mélyről jövő finom ivóvíz, és Laodicea azt mondta, hogy hát akkor Kolosséba hozunk majd ivóvizet. És mivel fontos volt nekik a gyógyítás is, meg a gyógyulás is, a közeli, ugyancsak 10 kilométerre fekvő Hierapolisból, onnan pedig gyógyvizet építette, oda is építettek vízvezetéket, és onnan pedig gyógyvizet folyattak magukhoz. Hierapolisban melegvízű szénsavas gyógyforrások voltak, tényleg jó gyógymódot adtak sokféle betegségre, és milyen jól megoldották a helyzetet. Amire Jézus utal, ez a bizonyos langyosság. Ez azt gondolom elsősorban ezzel kapcsolatos. Amikor olvassuk a levelet, akkor nagyon húsba vágóak Jézusnak a szavai. Keményen fogalmaz, azt mondja, hogy langyos vagy. Nem vagy se hideg, se forró, ezért kiköplek. És akkor sokan, sokfélét gondolunk arról, hogy vajon mit is jelent ez. Mit vett Jézus a szemére ennek a gyülekezetnek? Mi lenne jobb ennél az állapotnál, ugye a langyosnál? Azt gondolja az ember, hogy hát a meleg az biztos jobb. Na jó van, de a hideg az jobb. Hogyha a legalapvetőbb kérdést vetjük föl, az Úrért való buzgalomról van szó? Jézusban való hitről van szó? Hát akkor nyilván minél forróbb az ember, annál jobb. Minél buzgóbb legyek az Úrért. Minél áldozatosabb, minél jobban szánjam oda magam neki. De vajon azt mondja Jézus, hogy ha hideg lennél, még az is jobb lenne enni az állapotnál? Ha nem is tudnál rólam, hogyha nem is adtad volna nekem a szívedet, hogyha nem is indultál volna a követésemre, még az is jobb lenne? Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy Jézus, amire utal, az nagyon közeli kapcsolatban van ezzel a földrajzi elhelyezkedéssel. Azt mondja, hogy a ti bajotok az a távolság, a forrástól való távolság. Kolosséból jön az ivóvíz, az Kolosséban még nagyon jó, friss, hideg, az embernek jól esik belekortyolni, felüdíti, felfrissíti, de mire az 10 kilométeren keresztül a nyitott csatornán azon az éghajlaton ott Kis-Ázsiába elutazik Laodiceába, már csak langyos íz lesz. Senkinek nincs kedve beleinni. És hát jó, gyógyvíz is. Hierapolisban az gyógyít. Ez egy jó kis meleg, szénsavas gyógyvíz. Sok jót tesz az ember testének. El lehet vinni egészen Laodiceáig, de még 10 kilométert folyik a csatornában, se szénsavas nem lesz már annyira, se forró nem lesz már, hanem csak langyos. Se hideg, se forró. Csak langyos. És mindennek az oka a távolság, a forrástól való távolság. Hát mi az, amit Jézus ennek a gyülekezetnek a szemére vet? Ezt olvastuk a Zsoltárok könyvében az istentisztelet elején. Nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Jézus az életnek a forrása. És Laodicea távol van Jézustól. A szíve valamikor Jézusé volt, de most már távolra került. Olyan sok minden rakódott rá, olyan sok minden szennyezte be. És igazából nem lehet azt mondani, hogy annyira megterhelte volna őket az élet. Megtörték őket a próbák. Ennél sokkal alattomosabb dolog történt. Jó dolguk volt. Gazdagok voltak. Úgy tűnt, hogy minden megvan. És hát elkényelmesedtek, egyre egyenesebb derékkal jártak, kihúzták magukat, érezték a potenciált, a cselekvőképességet magukban. Biztos vagyok benne, ugyan nem maradtak fönn erről nekünk semmiféle emlékek, de biztos vagyok benne, hogy akár az épületen is, vagy az általuk használt eszközökön is lehet, hogy meglátszott, hogy ez egy tehetős gyülekezet, de valahogy a lényeg az nagyon távolra került közben. A baj az Istentől való távolság. És ezt mondhatjuk igazából most hátrébb lépve Laodiceától, hogy tulajdonképpen minden bajnak a gyökere az Istentől való távolság. Ez a távolság, vagy eltávolodás, ez igazából nagyon régre nyúlik vissza, még a bűneset elé. Korábban, mint hogy Ádám és Éva beleharaptak abba a gyümölcsbe, a távolság már megjelent. Egy bizonyos fajta szívbeli eltávolodás, a gyanakvás. Mikor hangzik a kísértő szó, csak ugyanazt mondta Isten, akkor beindulnak a gondolatok, hogy tényleg, lehet, hogy Isten valamit el akart titkolni előlünk, vagy lehet, hogy valamit csak magának akar megtartani? Rosszat akarhat ezzel? És beindult egyfajta eltávolodás az Istentől. És azóta, hát ez a távolság, ez mindig csak nő. Ott akkor nagyon fölgyorsultak az események, megtörtént a bűneset, aminek a következménye, az eredménye a bukott ember és a bukott világ, és azóta is pörögnek az események, és hát hogyha híreket nézünk, és nem tudom, a föld jövőjéről megfogalmazott jóslatokat hallgatunk, akkor hát nagyon borulátóak lehetünk, hogy mi lesz ezzel a világgal, mi lesz a klímaváltozással, mi lesz itt, hogyha különböző betegségek újra felütik a fejüket, vagy újak keletkeznek. De hogyha az ember szívét nézzük, akkor is ezt látjuk, hogy elindult egy eltávolodás, ott akkor kicsiben, jött egy nagy szakadék, egy nagy felgyorsulás, és ez valahogy nem szűnt meg azóta sem ez a folyamat. A bukott ember egy bukott világban él, az Isten nélkül. És ennek bizony következményei vannak. Az Istentől való távolság megbetegít. És hogyha újra visszakapcsolunk oda, hogy most ebben a sorozatban vagyunk, amikor a betegségeink, a gyengeségeink vannak ott az Isten előtt, és ezekre keressük az Istentől való gyógyulást, akkor teljesen jogos a kérdés, hogy ítélkezünk a betegek fölött. Aki beteg, az biztos távol van az Istentől. Hát szó sincs róla. Szeretném eloszlatni ezeket a gondolatokat. Vannak ugyan keresztény közösségek, akik ezt képviselik, és azt mondják, hogy hát ha valaki beteg, akkor biztos ott hitetlenség van a háttérben, vagy valami komoly bűn van, biztos akkor utolérte az Isten ítélete, de a Bibliában sehol nem látjuk ennek a gyökerét. Nem ítélkezünk betegek fölött, sőt, bizonyos szempontból kell is bűnbánatot tartanunk, mert sokszor akaratlanul is ott vannak bennünk ezek a gondolatok. Ezek a nagyon bibliátlan gondolatok. Azt mondja Jézus a vakon született emberről, hogy azért van ő így, hogy az Isten cselekedetei meglátszódjanak. Nem az ő bűne miatt, nem a szülei bűne miatt, hanem azért, hogy kiderüljön, hogy Isten mit tud cselekedni ebben a helyzetben. Nem ítélkezünk tehát a betegek fölött, De mégis egy dolgot muszáj megemlítenünk, hogy a bukott állapot, az Istentől való távolság és a betegségek puszta megléte között vannak összefüggések. Az Istentől elszakadt bukott világban élünk, ahol rajtunk vannak a vírusok, ahol a testünk sebezhető, és hát sebződik is. És nagyon sokszor egyébként látjuk ezt is, hogy akár az egyéni életünkben is lehetnek konkrét következményei egyes bűnöknek, bűnökbe való beleragadtságnak, az ítélkezésnek, nagyon sok mindennek. De újra mondom, nem akarjuk ezt az egyenes vonalat meghúzni, hogy betegség egyenlő ítélet alatt van valaki. Nem. De összefüggéseket muszáj látnunk. Azt olvassuk itt Laodiceáról, hogy van víz, de az se nem hűsítő, se nem gyógyító, hanem csak langyos. Kedves testvérek, amikor mi távol vagyunk Istentől, úgy tűnik az elmondottak alapján, hogy hívő ember is lehet ilyen állapotban. Itt János megfogalmazásában hívő embereknek szól mindez. Lehet a hívő ember is távol az Istentől, és akkor már nem hűsítő, nem felüdítő a környezetének, nem is gyógyító az ő jelenléte sem, nem tudja ő sem mások szükségleteit betölteni. Amikor távol vagyunk az Istentől, amikor az egész világ távol van az Istentől, az Isten által megteremtett eredeti szándéktól, akkor nem csodálkozunk azon, hogy bizony utolérnek bennünket ezek a dolgok. Nagyon sokszor az ember érzi azt, hogy nincs szabadság. Isten szabadnak teremtett. Mégsem vagyok szabad. Az ember azt vesz észre, hogy hívő emberként is elképzelhető, hogy függő vagyok, rabja vagyok különböző dolgoknak, tudatmódosító dolgokkal, szerekkel élek. Akár lenyelhető, akár beszívható, akár kézzel végezhető tudatmódosító technikákkal élek. Előfordulhat ez a függőség kapcsolatok által, valakihez nagyon kötődöm, vagy valakinek az elvesztését el sem tudom képzelni, akkor az én hitem is romba dőlne, akkor nem lenne értelme tovább az egész teremtettségnek. Rabjai lehetünk a teljesítménynek, muszáj valakivé lenni, és ezt ugye hozzuk magunkkal a világból, hogy akkor vagyok valaki, hogyha már letettem valamit az asztalra, de hajlamosak vagyunk a hívő körökben is megélni ezt, és ide is begyűrűzhet közénk, hogy hát akkor vagyok valaki, hogyha teljesíteni tudok, hogyha hordozok másokat, hogyha sok szolgálatom van, hogyha elvállalom még a következőt is, és igaz, hogy közben lóg a nyelvem, és a családom is reklamál, de még akkor teljesítenem kell. Függőség. És függhetek az anyagiaktól is. Csak akkor élet az élet, hogyha egy bizonyos színvonalon élhetem. Hát ebben a bukott világban élünk, ahol az Istentől való távolság megbetegít bennünket, és ennek nagyon sokféle megjelenési formája lehet ennek a betegségnek. És ebben a világban hangzik Istennek a hívó szava, és azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Jézus Isten megváltóul küldte. De vajon milyen veszedelmes dolog a megváltótól való távolság? Hogyan valósulhat meg? Hogyan valósul meg általában? Általában azt gondolom kétféleképpen szokott megvalósulni a Jézustól való távolság. Az egyik, amikor az ember azt mondja, hogy rendben vagyok. Az Isten nélkül élő embernek a mondata ez. Nincs nagy baj. Nincs szükségem megváltóra. Minden rendben van. A bűnös embernek annak szüksége van. A szomszédomnak szüksége van. A híradóban szereplő embernek szüksége van a megváltóra. Köszönöm szépen, én jól vagyok. Erre mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosa, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Jézustól való távolság, amely az egészségességnek a látszatát kelti ugyan, de egy beteg állapot. Egy kiszolgáltatott, rabságban töltött, függésben töltött élet. Aminek a békesség is hamar odaveszhet. Tehát így is megvalósulhat a Jézustól való távolság, soha nem volt közöm hozzá, és nem is látom a szükségét neki. De megvalósulhat a Jézustól való távolság, úgy is, és ez a hívő embernek a mondata, hogy most már rendben vagyok. Bűnös voltam, az Istentől távol voltam, de Jézus meghalt értem, én ezt megértettem, befogadtam, magamra alkalmaztam, neki adtam magam, az övé vagyok. Most már rendben vagyok. A hív ember mondhatja, hogy én elfogadtam a megváltást, nagyon jó, az Isten megmentett, és akkor utána következik a hívő élet. Hát ez pedig már az az időszak, amikor én jövök. Most már én nekem kell teljesíteni. És hozzuk be ugyanazokat a szempontokat, amiket a világban éltünk, akkor leszek valaki, hogyha ezt vagy azt a szintet elérem a hívő életben. Hadd mondjam, hogy mind a kettő megbetegít. Az is, amikor még soha nem voltam Jézussal kapcsolatban, meg az is, amikor Jézusra úgy tekintek, hogy a hívő életem elején nagyon nagy szükségem volt Jézusra, amíg a kárhozattól megmentett, de most már jól vagyok. Amikor azt mondjuk, hogy most már jól vagyok, akkor is azért ebben hamis hangok csengenek. És valamiért azt gondoljuk, hogy bizonyos mennyiségű év elteltével valahol kell tartanunk a hívő életbe, főleg idősebb, vagy akár évtizedek óta hívő életet élő emberek életében, pont ezért megjelenik még a képmutatás is, mert ezt érezzük, hogy hát már 10-20 éve Jézussal járok. Hát most már valahol tartanom kell. De közben nagyon sokszor nem igaz, hogy én már valahol tartok. Nagyon sokszor ugyanazokkal a bűnökkel küzdök, vagy talán még különbekkel, mint a megtérésem környékén, vagy még a megtérésem előtt. Tehát ez most már nem vállalható. Most már valahol tartanom kellene. És akkor jön a képmutatás, hogy eljátszok, hogy minden rendben van. Most már jól vagyok. Jézus meghalt értem, most már élem a hívő életemet, most már jól vagyok. Mind a két állapot megbetegít. És ezt mondja egyébként az apostol cselekedeteimet, olvassuk Péter apostol szájából. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnének. Nincsen más út. Se úgy, hogy Jézus nélkül, se úgy, hogy Jézuson túl. Se a szolgálat, se a buzgóság, semmi nem vezet az üdvösséghez. Jézus vezet az üdvösséghez. És amikor az üdvösségről beszélünk, akkor hát többet értünk alatta, mint ennyit, hogy megmenekültünk a kárhozattól. Isten egy olyan állapotot képzel el az embernek, amiben békesség van, megnyugvás van, felüdülés van. Ezt a szót olvassuk akkor, amikor a sánta ember meggyógyul az apostolok cselekedeteibe. Péter apostol ott utána elkezd prédikálni az összegyűlt sokaságnak, Jézusról bizonságot tesz, és ezzel a gondolattal zárja az ige hirdetését. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. És elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Hogy eljöjjön a felüdülésnek az ideje. Felüdülés, a felfrissülés. De jó, hogyha úgy tudunk most itt lenni, így az ősznek a közepe fele érkezve, hogy még emlékszünk arra, hogy mögöttünk volt a nyár, és milyen jó, hogy el tudtunk menni üdülni, aki el tudott menni. Aki nem tudott elmenni, az meg lehet, hogy azt mondja, hogy hú, de nagy szükségem lett volna rá, egy kis felüdülésre, hogy kiszakadjunk a mindennapokból. De hát ez elmaradt, és érzem a hiányát. Emlékszem, hogy amikor az előző fél évnek, tanévnek a végén jártunk, az utolsó heteken már hát így alig vonszoltuk magunkat, legalábbis én mindenképpen nagyon éreztem, hogy hú, ezek a hittanok már meleg is van, a gyerekek is fáradnak, én is fáradok, mikor lesz már vége. És aztán eljött a felüdülésnek az ideje. Amikor lehetett kikapcsolódni belőle, amikor Isten adott egy kis megújulást. És akkor táboroztunk, meg pancsoltunk, meg sok mindent csináltunk a nyáron is, és lehet újra kezdeni. Vagy amikor egy hosszú túrán van az ember, és cipekedik, és izzad, és egyszer csak megérkezik valahol egy kúthoz, ahol fel lehet üdülni, fel lehet frissülni. Kiszakadom az eddigi, úgymond, szenvedésből, és most megújulok, mintha újjá lennék. Hát valami ilyesmi ez. Eljöjjön az Úrtól felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Hát az üdvösség alatt ezt értjük, és Isten az embert üdvösségre hívta. Arra hívta, hogy ő is ebben a megújulásban éljen, és ennek van egy olyan következménye is, hogy ő is megújítson, ő is felüdítsen másokat. De ez nem megy Jézus nélkül. Ez nem megy anélkül, hogy ott lássam magamat mindig Jézus lábánál. A Jézussal való állandó közösség nélkül se nem érzem, se nem élem, se nem teszem a megújulást és a megújítást. Nagyon muszáj kitörölni a fejünkbe ezt a fajta gondolkodásmódot, amit én saját magamban sokszor leleplezek vagy észreveszek. Sokáig voltam engedelmes, most nekem jár a szabadság. Most az én időm van. Most engem mindenki hagyjon békén. És közben lehet, hogy ami ilyenkor történik, vagy amire a nagy szabadságban vágyunk, az hát igazából nem is olyan felüdítő, nem is olyan kikapcsoló, csak fáraszt, tovább szívja az energiát, megbetegít, lehet ez is gonosz, lehet szennyes, indulatos, ami nélkül levaló. A távolság megbetegít. Laodicea tehát büszke a maga gazdagságára, és áll rá a diagnózis, hogy valamikor lehet, hogy közel voltál, de most távol vagy. És ez langyos. Ez nem jó az állapot. És te büszke vagy arra, hogy milyen ruhák készülnek itt, meg milyen gyógyszerek készülnek itt, de közben te vagy a mezítelem, te vagy a vak, a beteg, és te magad is megmentésre szorulsz. Te nem erős vagy. Te nem hordozol másokat. Téged kellene hordozni. Na hát nagyon jogos a kérdés, hogyha föltesszük, hogy gazdagság, rendben, értjük Laodiceával kapcsolatban, de mikor érezzük magunkat gazdagnak mi? Hol van a mi gazdagságunk? Mikor vagyunk milyen felfúvalkodott állapotban? Hol van a mi gazdagságunk? Hol van a mi nagy erőnk? Hát pont a gyengeségeket érezzük. Pont sokszor elesetnek érezzük magunkat. Pont sokszor bukdácsolunk, vagy anyagi, külső, vagy belső gondokkal küzdünk. Jézus nekünk is erről akar beszélni, biztosan. Egyénileg mikor érezzük, mikor lehet, hogy éppen betegek vagyunk. Hát azt gondolom, hogy talán nem olyan formában, mint a laodiceaiak, de mégis mi is hordozhatjuk ezt, amikor azt mondjuk, hogy hát boldogulok én is. Most még tűrök. Még kézben tartom az eseményeket. Majd jövök, ha baj lesz. És nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy nő a baj, és senki nem tud róla semmit, mert még bírom, még tűröm, még kézben tartom az eseményeket. És az ember szégyellősködik, mert fontos az image, mit gondolnak mások, hát lehet, hogy elítélnek majd, hogyan állnak majd hozzám. És közben ez is egy bizonyos fajta büszkeség. Nem olyan látványos, mint a laodiceaiaké, de mégis egy bizonyos fajta büszkeség. És a büszkeség, meg Jézus közelsége, ez a kettő nem fér össze. És úgy tűnik ezekből, hogy bajok között is lehet bennünk laodiceai lelkület. Itt a pontja az önvizsgálatnak. Hogy vajon hogyan nézünk a saját szükségleteinkre? Vajon mennyire tudhatnak arról mások? Vajon mennyire lehet ebben imádságot kérni? Mennyire merem akár megfogalmazni egy imádságban én magam az Istennek, vagy merek esetleg imatársakat választani, hogyha tényleg nagy a baj? Van megoldás? Az a jó ír, hogy van. Jézus látja ennek a városnak az elesett állapotát, a város gyülekezetének az elesett állapotát, és azt mondja, hogy hát gyógyításra van szükség, felöltözésre van szükség, de hát az a jó ír, hogy Jézus a gyógyító. Megtérésre hív. És azt mondja, hogy hát az orvosság kellene, de ő maga az orvosság. Jézus azt mondja ennek a gyülekezetnek, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Félünk a feddéstől, a helyre rakástól. Pedig Jézus azt mondja, hogy akit szeretek, azt én megfeddem. Amikor a laodiceai gyülekezetet szembesíti a maga bűnével, akkor a szeretetből történik. És így folytatja, igyekezz tehát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Jézusnak a gyógyító közelítése. Laodicea távol van, és Jézus jön közel. És És azt mondja, hogy ott vagyok az ajtó előtt, és zörgetek. És hozom az orvosságot, és én vagyok az orvosság. Kicsoda? Hát így mutatkozik be ennek a levélnek az elején a laodiceai gyülekezetnek. Így kezdi a levelet. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete. Az Ámen, a hű és igaz tanú, és Isten teremtésének a kezdete. Azt mondja Jézus, hogy ez vagyok én jövök hozzád. És én állok ott az ajtó előtt, és zörgetek. Lehet, hogy távolra kerültél, lehet, hogy felfuvalkodtál, lehet, hogy büszke vagy, lehet, hogy nem úgy, hogy ezt mindenki tudja rólad, csak talán éppen csak annyira, hogy nem mered a szükségleteidet elém hoznod, még mindig te akarod fogni a kezedben a kormányt, még mindig nem mersz másokat beavatni a sérelmekbe, fájdalmakba. Lehet, hogy messzire kerültél, és ez eltávolított tőled, de én jövök. Itt vagyok az ajtó előtt. Most zörgetek, és kinyithatod az ajtót. És ki vagyok én? Hát a gyógyszer. Akire szükséged van. Az Ámen. Ugye az imádságunk végén szoktuk mondani. Ennyit jelent, hogy biztos, úgy van, szilárd. És Jézus az, aki biztos, aki szilárd, aki nem változik. Azt mondja, hogy ilyennek mutatom meg magam neked is. Így jövök hozzád. A hű és igaz tanú, mártír, vértanú. Isten szeretetéről tanúskodik, Jézus tanúvallomása. Én jövök hozzád, és hozom a kereszten megszerzett szeretetet. És Isten teremtésének a kezdete, talán ez, ami a legnagyobb reményt adhatja most nekünk, a teremtésnek az alapja, a teremtés kezdete, akiről azt mondja a Szentírás, hogy ő rá nézve és ő általa teremtetett minden, ő a teremtő. Nem csak az első teremtő, hanem az újjáteremtő is. Én jövök hozzád. A távolság megbetegít. A dédelgetett sérelem megbetegít. A bizalmatlanság, a hitetlenség árt neked. Itt vagyok, zörgetek az ajtó előtt. Én jövök. Bemersz engedni? És persze mondhatod, hogy már megtértem, már rég beengedtelek. De újra mondom, hogy Jézus itt a hívőkhöz szól. Bemersz engedni az életed zárt részeibe is, a legmélyebb vágyaid közé. Oda, ahol talán csalódtál, ahol mást gondoltál. Ami már úgy sokszor elém került, mint egy imatéma, de talán még sohasem úgy, mint a közösségünknek a helye. Engedj be a terhedbe, amit talán magadnak is félsz bevallani. Engedj be ebbe a fájdalmadba, amit ok nélkül szenvedsz, és talán nagyon nehéz átvenned. Engedj be ebbe a sérelmedbe, amit egyszerűen nem tudsz elengedni, mert megsebeztek, megbántottak, nem megy a megbocsátás. Nélkül a szegénynek vagy kifosztottnak érzed magad. Engedj be. És amikor beengedsz, akkor én fogok betérni oda. Az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete. Hadd mondjam, kedves testvérek, hogy a bukott világban, bukott sérülékeny testben élve is van mód a gyógyulásra. És van olyan, amikor Isten tényleg testileg, lelkileg meggyógyít. És hadd mondjam, testvérek, hogy ebből szeretnénk többet látni. Ezért imádkozzunk, hogy legyen hitünk arra, hogy Isten többször cselekedjen ilyet közöttünk. És aztán olyan is van, amikor vágyunk a testi gyógyulásra is, mint Pál apostol, és azt mondja rá Isten, hogy elég neked az én kegyelmem. Akkor marad a betegség, szó sincs róla. Pont mostanában beszélgettünk valakivel, aki hát a legnagyobb betegséggel kell, hogy szembenézzen, és nem is csak egy beszélgetés, visszatérő találkozások, és valahogy az a tapasztalatom, hogy nagyon sok a baj, de nem tudom elég gyorsan kérdezni az illetőt, hogy hogy van, mert mindig megelőz engem a kérdésével, hogy mi van veletek. A nektek fontos ügyek, hogy haladnak, mi van a gyerekekkel. És közben hát ott a betegség, a küzdelem, de lehet betegen is egészségesnek lenni. Meg lehet tapasztalni azt is, hogy az ember elmegy egy beteghez, és a beteg lelki gondozza őt. Hát Istené a dicsőség ezért, de ehhez Jézus kell. A Jézussal való közösség, a közelség, ez az asztal közösség a legbelső találkozás Jézussal. és ennek az állandósága, ez szükséges hozzá. Hát Jézus ezért jön felüdíteni, gyógyítani, és ezt a közelséget készíti. Az a reménységünk, hogy majd eljön az új világ, amikor egyáltalán nem lesz távolság, amikor nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, de addig is hívjuk azt a valakit, aki a teremtés kezdete, aki az újjáteremtést is a kezében tartja, hogy teremtsen újjá bennünket is. Lássuk Jézusnak a gyógyító szándékát, munkáját már most, itt ebben az életben is. Ezért imádkozzunk. Áldunk téged, Úr Jézus, azért, mert te vagy a gyógyító, hogy tudjuk a választ, hogy ki az, aki a mi nyomorúságunkra megoldást hozhat. És dicsérünk téged azért, Úr Jézus, mert a megoldásnak a megszerzése az már nagyon régen megtörtént. Áldunk téged a megváltásért, azért, hogy te eljöttél, hogy megszántál, hogy az életedet áldoztad, hogy föltámadtál, és nekünk is elhoztad a te megmentésedet. Legyen ezért tiéd a dicsőség. És Urunk, most úgy jövünk eléd, mint akik tudják ezt ésszel, talán szívvel is, de mégis nagyon sokszor megfáradunk, elgyengülünk, most is betegségeket hordozunk, és ez nagyon sokszor nem csak egy influenza, hanem nagyon sokszor ennél súlyosabb és mélyebbre vezető, aminek lelki gyökere is lehetnek. Urunk, vágyunk arra az állapotra, amiről te beszélsz, hogy majd eljön az az állapot, amikor te nálad nem lesz betegség, mikor nem lesz nélkülözés, mikor nem lesz tőled való távolság. Most mégis arra kérünk, hogy itt ebben a jelenlegi állapotunkban szállj meg bennünket. És hiszük, Úr Jézus, hogy te most is azért készítetted ezt a mai délelőttöt, mert zörgetsz. Mert a távolságot te nem akarod hagyni, hanem te jössz közel. Kérünk téged, hogy segíts a kilincset lenyomni, hogy segíts téged beengedni az életünkbe jobban, mint eddig, azokba az zúgokba is, ahol talán még soha nem jártál, vagy ahonnan szépen lassan idővel kiszorultál. És Urunk, hozzuk eléd a mi büszke szívünket is, és valahogy nekünk természet szerint olyan nehéz belátni azt, hogy megmentésre szorulunk, és olyan nehéz belátni azt, hogy nincs a kezünkben a kormány és a megoldás. Szeretnénk elsősorban téged hívni így, mint megmentőt, mint gyógyítót, legyél a mi gyógyítónk is, és szeretnénk ahhoz is bátorságot kérni, hogyha testvéreket akarsz mellénk helyezni, akkor indíts el feléjük, vagy engedd, hogy beléphessenek mások is a mi életünkbe így. Köszönjük neked, hogy mint gyülekezetet, ilyen gyógyító közösségként szeretnél felépíteni bennünket. Köszönjük, hogy mindenki mellé adtál egy testvért. Kérünk, bocsásd meg, hogyha mi vagyunk szégyenlősek, és nem engedtük be azt a testvért. De bocsásd meg azt is, hogyha testvérként nekünk kellett volna odaállni, de valamiért mások fontosabbak voltak, és nem vettük észre a szükséget. Kérünk, Urunk, azért, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy vonjál a te közeledbe, hogy tápláljál bennünket, hogy erősítsél bennünket a gyógyulásra is, és a gyógyításra is. Legyen tiéd a dicsőség azért, amit hoztál, és kérünk téged, hogy mint közösség formálj bennünket, és szeretnénk eléd hozni most azokat is, akik nagyon nagy hordozásra szorulnak. Legyél így a betegekkel, az elesettekkel, azokkal, akik talán most is kórházban vannak, vagy bizonytalanságban vannak, legyél te az ő erősségük, gyógyítójuk, és szeretnénk őket így a kezedbe tenni, és mindenfajta megfáradást, elgyengülést hozunk most eléd, amit nem is tudunk felsorolni, és olyan sokfélék vagyunk, és sokszor olyan nagy titokban is tartjuk ezeket, de engedd, hogy feléd kinyíljon a szívünk, hozzuk eléd, és várjuk a te gyógyításodat, Urunk. Amen.
Az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten bennünk áldás, békesség, viszontlátásra.